Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, minden vendégünket is, örülök, hogy eljöttetek. Egy kérdéssel szeretném kezdeni, hogy ezt már sokszor megkérdeztük, mit is jelent hívőnek lenni? Azt jelenti, hogy elhiszem, hogy Isten van, hogy Isten létezik. Ezt jelenti hívőnek lenni? Vagy azt jelenti hívőnek lenni, hogy hiszem és tudom és bízok benne, hogy Isten mindig megsegít engem. Ezt jelenti hívőnek lenni? Ezt is. Valaki mondja, hogy ezt is, de csak ezt, nem ezt jelenti csak, de nyilván ez is benne van. Bár ugye az is egy kérdés, hogy mit értek azon, hogy ugye mindig megsegít. Vagy azt jelenti hívőnek lenni, hogy hiszek a szellemvilágban, hogy nem csak ez a látható világ van, amit így a szemünkkel látunk, hanem van valami több. Ezt jelenti hívőnek lenni? Hát nem ezt jelenti hívőnek lenni. Ez is nyilván igaz, de nem ezt jelenti hívőnek lenni. Vagy azt jelenti hívőnek lenni, hogy baptista vagyok. Na, ez egy rendes baptista beszólás volt. Nyilván ezt is jelentheti, tehát ha valaki baptista, az nem baj, de nem ezt jelenti hívőnek lenni. Szeretnék felolvasni nektek egy megdöbbentő igét. Lehet, hogy mindenki hallotta már, de azért mégis, hogyha egy kicsit belegondolunk, azért elég megdöbbentő. Róma 10.9 így szól. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ugye, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel hiszed, hogy ő feltámadt, akkor üdvözülsz, akkor megmenekülsz. Gondoljatok csak bele, hogy hívőnek lenni azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy Krisztus Úr, hiszünk abban, hogy ő az én Uram. Tehát az azt jelenti, hogy Úrnak fogadunk el valakit, akkor az azt jelenti, hogy minden felett ő rendelkezik az életemben, és így tekintek rá, de még inkább megdöbbentő, hogyha hiszem azt, hogy ő feltámadt a halálból. Hogy sok ember azt mondja, hogy sok minden van az ő hitében, hogy igen, Isten létezik, megsegít, hogy sok okos gondolat van a Bibliában, ebben a könyvben, de itt arról van szó, hogy akkor menekülünk meg, akkor vagyunk igazán Krisztus követők, ha hisszük, hogy ő feltámadt. Hogy a feltámadásba való hit az elválaszthatatlan attól, hogy valaki valódi hittel rendelkezzen. Szeretném, hogyha kinyitnánk most a Bibliát az 1 Korintus 15-nél, és onnan szeretném felolvasni azt az ige szakaszt, amiről ma szó lesz. Ez is a feltámadással kapcsolatos. 1 Korintus 15:1-től fogom olvasni, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. A 11. versig olvasom. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdetem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is, írja Pál. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Urunk, hálát adunk a te ígédért, megnyitjuk a mi szívünket a te ígéd előtt, és kérünk téged, hogy erősítsél meg bennünket, szólj hozzánk, és add, hogy valódi változás történjen a mi gondolatainkban, szívünkben, elménkben. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Ha nagyon röviden szeretnénk összefoglalni az evangéliumot, akkor itt Pál összefoglalja. Azt mondja, hogy mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Ma arról lesz szó, hogy hit abban, ami hiteles. Hit abban, hogy Krisztus valóban megbocsátotta a mi bűneinket. Ő valóban azért jött erre a világra, hogy a mi bűneinkből megszabadulhassunk. És hogyha azt mondom, hogy mit jelent, mi a különbség egy hívő meg egy nem hívő ember között, akkor nem mondhatom azt, hogy a hívő ember jobb, bár szeretném, de sokszor látom azt, hogy ez sajnos nem így van. Sokszor találkozunk úgy, hogy bizony egy hívő ember is sok-sok olyan dolgot tesz, amiért utána oda kell menni, és bocsánatot kell kérni. És nem mondhatom azt, hogy aki nem hívő ember, az mind elvetemült gazember. Nagyon sok olyan ember van, aki még nem ismeri Istent, de mégis a lelkében valahol próbál jó dolgokat követni. Nem ez a különbség. A különbség az az, hogy a hívő embernek a bűnei azok megbocsátattak, mert oda ment Krisztushoz. A hívő ember az tudja, hogy hova menjen az ő bűneivel. És ez egy fantasztikus nagy különbség, és ez nem az értékét jelenti az embernek a különbségből, hanem egy lehetőséget arra, hogy ebben az életben szabadon élhessünk. De azt is mondja itt Isten igéje, hogy az evangélium egyik része ez, hogy igen, ő meghalt a mi bűneinkért, de ott van az is, hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon. Hogy mit, hogyan gondolkozunk mi Krisztusról, hogy a feltámadás az mennyire van benne az életünkben, hogy mennyire erős benne a bizodalmunk. Ez nagyon fontos, mert úgy látszik, hogy Isten igéje összeköti ezt a két dolgot. Nem lehet úgy hívőnek lenni, hogy a feltámadás az egy periférikus dolog, vagy igazából egy kicsit talán bizonytalan dolog az életünkben. Vannak, akik úgy élnek, hogy azt mondják, hogy Krisztus nem is létezett ezen a világon. Úgy mondhatnám, hogy a történelmet sem fogadják el, azt mondják, hogy csak mese az egész. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy Krisztus egy nagy tanító volt, egy próféta volt, és igen, ott volt és akkor élt, de nem gondolnak róla többet. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy igen, Krisztus Isten fia volt, és ő valóban a mi bűneinkért halt meg. De vannak, akik azt gondolják, hogy mindezt megtette értünk, de most él, és hogy kapcsolatba lehet vele lenni, feltámadt és él, és úgy élhetek a világban, hogy nap mint nap szólhatok hozzá. És az egy kérdés, hogy Isten népe mennyire erősen bízik ebben. Csak emlékeztetlek benneteket, hogy nemrég karácsonykor például simán meg lehetett azt tenni Belgiumban, hogy be lehetett tiltani az utcán a karácsonyfát. És nem az a szomorú ebben, hogy nem lehetett karácsonyfát állítani az utcán, mert ettől még ugyanúgy lehetünk hívők, hanem az, hogy az ottani emberek valahol azt gondolták, az úgynevezett hívő emberek ott Belgiumban, hogy hát legyünk már a muzulmán testvérek felé annyival egy kicsit, hogy mondjam, hát toleránsak, hogy ne zavarjuk meg őket ezzel a keresztény jelképpel. És valahol ez azt mutatja, minthogyha a hitük üres lenne. Minthogyha úgy gondolnák, hogy tényleg erről szól a tolerancia, hogy ne bántsuk meg őket. Mint hogyha azt gondolnák, hogy Krisztus hát meghalt ugyan, és tényleg történt valami a múltban, de mintha nem élne. Egy kérdés, hogy Isten népe hogyan gondolkozik Krisztusról, hogy tényleg hisze a feltámadásban, hiszi-e, hogy Isten él. És ez nagyon fontos, mert Pál pont itt ebben a részben, hogyha tovább olvassuk, akkor arról beszél, hogy ha a feltámadásban nem hiszünk, akkor az egész hitünk fölösleges. Azt mondja, hogy ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása, hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Itt Pál arra reflektál, hogy voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy nem fogunk majd feltámadni, hanem csak ennyi az egész élet. És ezek után azt mondja, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk. De hiába való a ti hitetek is, sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel, ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azt mondja Pál, hogy ha nem hiszünk a feltámadásba, akkor hazugság az egész. A keresztény lét, úgy anélkül, hogy Krisztus él, és hogy Krisztussal kapcsolatban ez semmit nem ér. A Bibliát, ha olvasod, abban a tudattal, hogy Krisztus nem él, azt mondja, semmit nem ér. És azt mondja, hogy ha így éled, írjed az életedet, akkor minden embernél nyomorultabb vagy. És amikor olvastam ezt, akkor úgy magamban kezdtem vitatkozni Isten, hogy hát ez nem így van, hiszen, hogyha csak valaki egy kicsit is követi már Istennek az igét, már az is áldással van valahogy az életére. És mégis azt mondja itt az ige, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És aztán kezdtem gondolkozni, hogy lehet, hogy mégiscsak ez a két dolog ennyire szorosan összefügg, hogy nem lehet úgymond egy tisztes polgári életet élni úgy, hogy kicsit követem a Biblia gondolatait, és majd valahogy jobb leszek, hogy ez nem lesz áldás számomra, még akkor se, hogyha azt látom, hogy azért mégis, ha valaki egy kicsit szépen él, akkor mégiscsak jobb. De itt azt mondja az ige, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hiszitek ezt? Így gondoljátok ezt, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez egy nagyon erős kijelentés. Miben van a te reménységed? Miben mi jár most a gondolataidba? Hogy éppen a jövő héten mi lesz a munkahelyeden, vagy mit fogsz tenni, hogy fogod tenni? Vagy pedig a reménységed az a jövőbe mutatkozik meg. Úgy látszik, hogy a hit, a keresztény hit és a feltámadás az szorosan összefügg. Annyira szorosan összefügg, hogyha nincs feltámadás hitet, hogyha nem vagy teljesen meggyőződve efelől, akkor azt mondja Pál, hogy semmit nem ér az egész. És van még egy érdekes dolog itt, hogy nem csak az függ össze, hogy mi hiszünk és Krisztus feltámad, hanem azt látjuk Isten igéből, hogy összefügg az is, hogy hiszünk, hogy mi fel fogunk majd támadni, és hogy Krisztus is feltámadt. Hogy ez a három dolog, ez nagyon erősen összefügg, és szeretnék még egy megdöbbentő gondolatot felolvasni, amit Jézus mondott, amit szintén ismerünk, de ha belegondolunk, azért úgy mondanám, hogy nem semmi, amiről Krisztus beszél. A János evangéliuma 5-t keressétek meg, és a 28. verset olvasom. Azt mondja Jézus, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Hogyha valaki picit is bizonytalan volt abban, hogy van-e feltámadás, hogy jó, lehet, hogy Krisztus feltámadta, de hát mi emberek, nekünk csak ennyi az életünk. Ha egy picit is bizonytalan vagy, gondolkozz el, hogy Krisztus ezt mondta. Krisztus azt mondta, hogy lesz feltámadás. És azt is mondta, hogy lesznek, akik az örök életre, és lesznek, akik az örök kározatra támadnak fel. Hogy nem úgy van az, hogy hát ha valakinek nem jött össze az élet ezen a földön, akkor legfeljebb megsemmisül, és akkor ennyi volt. Nem így van. Krisztus azt mondja, hogy mindannyian fel fogunk támadni, és valaki az örök életre, valaki meg az örök kározatra fog feltámadni. Azt látjuk, hogy úgy néz ki, hogy összefügg a mi feltámadásunk a Krisztus feltámadása. Ha Krisztus feltámad, mi is fel fogunk támadni. És ha van feltámadás, akkor van örök élet, és van örök kározat. Úgy gondolom, és ez ma már valahol elhangzott, hogy a feltámadásnak a bizonyítékai az apostolok. Hogyha valaki egy picit is bizonytalan, akkor hívom egy kis gondolkozásra most, hogy tényleg gondoljuk csak végig. Egy kérdésem van, Tőkés Lászlót azt hiszem mindenki ismeri, igaz? Ismeritek. El tudjátok azt képzelni, hogy Tőkés László zászlóájára tűzi, hogy azért fog harcolni és küzdeni, hogy végre kiderüljön, hogy Erdély mindig is a románoké volt, és hogy végre onnan a magyaroknak el kell jönni, és mindennek helyre kell állni, hogy végülis Románia legyen Erdély. Hát tudjátok ezt képzelni, hogy ezt tűzi az ászlajára? Elképzelhetetlen, nem? Hát ez lehetetlen. Hát ilyet nem tudunk elképzelni. Valószínű azt mondanánk, hogy esetleg megőrült ez az ember, ha ilyesmit tenne. De fordítsuk meg a dolgot, Mecsár miniszterelnök urat is mindenki ismeri. Hát tudjátok képzelni, hogy zászra előtt tűzi a felvidéki autonómia kérdését. És azért fog harcolni, hogy végre a magyarok élhessen felvidék. Hát tudjátok ezt képzelni róla? Lehetne ekkora változás ebben az ember életében? Hát lehet, hogy valaki azt mondja, még akár ez is lehet, de azért az a hihetetlen kategória. Vagy még egyet kérdezek, biztos ismeritek Mahmud Ahmadinejadot, bár azt nem biztos, hogy mindenki ismeri. Ugye ő Iránnak a jelenlegi, nem tudom én, elnök, miniszterelnök vagy kicsoda, de ő a vezető. El tudjátok képzelni, hogy ő azért harcoljon, hogy végre Izrael békében élhessen a Szentföldön, és végre ott békesség alakuljon ki. Hát itt már még több mosolyt láttam az arcokon. Lehetetlen. És akkor még egyet kérdeznék, hogy el tudjátok azt képzelni, hogy egy hithű zsidó ember, aki rajong a törvényért, és mindent erre egy lapra tesz föl, hogy igen, a törvény, én keresztül szól Isten. Hogy azt mondja, hogy innentől kezdve megváltozik az életem, és keresztény leszek, és úgymond ezt mind úgy háttérbe teszem az életemben. El tudjátok ezt képzelni? Ezt meg el tudjátok. Miért tudjátok elképzelni? Mert hogy? Mert megtörtént. De csak azért, gondoljatok bele, hogy semmivel nem nagyobb dolog lenne az, hogy Tőkés László Romániáért küzdjön, vagy Mecsár a magyarokért, vagy Ahmadinejad az izraelikért, mint az, hogy Pál apostol azért küzdjön, hogy Krisztust felemelje magasra. Hát már csak azért sem, mert tudjuk azt, és mindenki jól ismeri ezt a néhány sort, Saulnak hívták Pál apostolt, Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldöktéstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vitesse azokat Jeruzsálembe. Azt mondja Isten igéje, hogy Pál apostol az öldöktéstől lihegve üldözte a keresztényeket. Hát most mondhatjuk talán Mecsára, hogy az öldökléstől lihegve üldözi a magyarokat. Hát azért talán egy kicsit erős. Bár lehet, hogy valaki azt mondaná. Mondjuk az Ahmadinejadról mondhatjuk, hogy igen, ő így van. De Pál sem volt más. Ő is ugyanígy volt. És történt vele valami hatalmas változás. Valami megváltozott benne, és ma pedig úgy tekintünk rá, mintha ő mindig egész életében keresztény volt. Pedig hát ő nem keresztény volt, ő egy zsidó ember, mégpedig nem is akármilyen zsidó ember. És persze zsidó is maradt, és emellett Krisztus befogadta az életébe. Miért? Hogyan tette ezt? Vagy ott van a 12 apostol, akikről csak néhány kompromittáló megjegyzést szeretnék felolvasni a Bibliából. Például Máté 26:56-ban. Amikor Jézust elfogták, a következő történt. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai, akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Úgymond berezeltek, és elszaladtak. Ez a 12 apostol, aki az életét áldozta utána Krisztusért. Amikor Krisztus a legnagyobb bajban volt, és amikor lehet, hogy közöttünk is lettek volna emberek, akik esetleg nem ezt teszik, hanem valahol megpróbálnak harcolni, mint ahogy Péter is, ezek az apostolok elszaladtak. Vagy pedig, miután Krisztust már eltemették, akkor két apostol, két tanítvány beszélgetett, és a következőt mondta az ő beszélgetésébe. Lukács 24:21. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Hát egy teljes lemondás. Végül is szép volt, jó volt, de vége van. És akkor ott van Pál, aki pedig mindezeken keresztül még tovább is megy, ő pedig gyűlöli és üldözi a keresztényeket. És ezek az apostolok, és ez a Pál apostol, utána pedig egy kivételével mind meghaltak Krisztusért. és mindannyian az egész életüket fölforgatva odaadták ezért az ügyért. El tudjátok ezt képzelni, hogy ez így megtörtént? Ez hogyan történhetett meg? Ez csak úgy történhetett meg, hogy ezek az emberek, akik előtte Krisztussal találkoztak, ugye Pál nem találkozott úgy, de látta őt valószínű, ezek találkoztak a feltámadtal. Ezek az emberek találkoztak a feltámadtal. Még mondhatjuk, hogy hát talán megőrült közöttük egy vagy kettő. Na de 12. Lehetséges ez? Gondoljatok csak bele, hogy az apostolok, azok mind a feltámadt Krisztusnak a tanú bizonysága. És hogyha elkezdjük olvasni az igét az apostolok szemszögéből, akkor látjuk, hogy itt valami rendkívül nagy változás kellett, hogy történjen. Pál apostol egyébként a 2. Korintusban le is írja, hogy tulajdonképpen 2. Korintus 11-23-ban, hogy miket is élt át az az ember, aki üldözte a keresztényeket, mit élt át őt, és milyen volt az ő élete. Azt mondja 2. Korintus 11-23-nak a második versétől olvasom. Többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain, gyakran voltam úton veszedelemben, folyókon veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben az áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fog dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király hertajtóra őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. El tudjátok képzelni Pálnak ezt az életét, hogy hányszor jöhetett volna neki a gondolat, hogyha ez csak egy ötlet volt tőle, hogy mostantól keresztény leszek, hogy na hát azért ebből már elég. De hát nem volt. Nincs, ha csak épp észre belegondoltok, ezek az apostolok a feltámadásnak a bizonyítékai, ezek az apostolok csak akkor tudták mindezt végigcsinálni, hogyha valami hihetetlen radikális dolog történt az életükben. És ez meg akkor az volt és az történt, hogy találkoztak a feltámadt Krisztussal. Azok az apostolok, akik végig járták Krisztussal azt a 3 évet, és utána megtapasztalták, hogy ő meghalt, és látták, ahogy keresztre feszítették, és látták, hogy meghalt, és utána találkoztak, és azt mondták, hogy hát az egész életünket erre az igazságra hagyjuk. Az apostolok ennek a feltámadásnak a bizonyítékai. És Pál azt mondja itt a korintusiaknak, hogy a keresztény hitnek a leglényegesebb pontja, hogy hiszünk a feltámadásban, hiszünk a feltámadt Úrban, hogy ő él, és kapcsolatban lehetünk benne. Úgy is mondhatnám, hogy hiszünk abban, ami hiteles. Mi következik abból, hogyha mindez igaz? Mi következik abból, hogyha mindez igaz, hogy Krisztus meghalt a kereszten értünk, és feltámadt a halálból? És itt szeretnék újra visszalapozni a János evangéliumához, és újra elolvasni, hogy amit Krisztus mondott, azt mondja, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Azt mondja Isten igéje, hogy Krisztus az első feltámadt, a feltámadtaknak a zsengéje. Ő az, aki elkészítette számunkra az utat, nekünk őt kell követnünk, és mi következik abból, hogyha mindez igaz, hogy hiszünk ő benne, és az ő nyomdokaiba lépünk, ahogy Pál folytatja a korintusi levélben. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, Ádám által, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azt mondja az Úr, hogy amikor ő visszajön erre a világra, és vége lesz mindennek, akkor mindazok, akik Krisztusban vannak, föltámadunk, és vele leszünk. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának. Amikor eltöröl minden fejedelmséget, minden hatalmat és erőt, mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent, amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Ha igaz, hogy Krisztus él, akkor nincs semmi fontosabb, semmi más, mint hogy ő vele kapcsolatban legyünk. Gondoljatok csak bele, hogy az apostolok az egész életüket odaadták erre az igazságra, mert tapasztalták, látták és átélték. Azzal kezdődött az igehirdetés, és azt kérdeztük, hogy mit is jelent hívővé válni, vagy hívőnek lenni. Pál szerint két dolgot jelent. Azt jelenti, hogy az én bűneimet rendezem Krisztusban, és hiszek a feltámadban. Persze sok mindent hozzá lehet tenni, hogy nyilván jelenti azt is, hogy Krisztus szerint szeretnék élni, de ez a két legfontosabb dolog, amiből minden következik. Hogy az én bűneim rendezve vannak Krisztussal, és hiszek a feltámadásban. Hiszen feltámadás nélkül semmit nem ér a mi hitünk. Senki ne próbáljon meg keresztényé válni úgy, hogy jár egy közösségbe, vagy úgymond megtartja a Biblia igazságait, de nincs feltámadás ide. Római levélben ezt olvassuk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Nagyjából mindaz, amit az apostolok értek. Szeretném kérdezni, hogy Úrnak vallod-e Krisztust a te száddal? Mit is jelent ez? Ugye nem azt jelenti, hogy időnként kimondjuk, hogy Jézus Úr. Ami egész mást jelent. Ez azt jelenti, hogy felvállalod Krisztust a te életedben. Mindenhol. Felvállalod a te feleséged, a te férjed előtt, felvállalod a munkahelyen, felvállalod a gyermekeid előtt, felvállalod a barátaid előtt, mindenhol felvállalod száddal Úrnak vallod Krisztust. És ez nem egy lehetőség, ez nem egy opció, hanem azt mondja Isten igéje, ha tehát száddal Úrnak vallod Krisztust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözölsz. Az, hogy te Úrnak fogadod el Krisztust, az nyilván összekötő azzal, hogy te hiszel a feltámadba, hiszel a feltámadt Krisztusba. És nem csak úgy általában, hanem hiszed, hogy húsvétkor az történt, hogy Krisztust eltemették, és amikor jöttek a tanítványok, akkor látták, hogy már nincs ott, mert egy csoda történt. Mert Krisztus föltámadt. És nem úgy támadt föl, hogy úgy, olyan formában, hogy aztán majd most egy kicsit meghosszabbodott az ő élete, és aztán valahol megint meghalt, hanem tudjuk, hogy ez a feltámadás az a feltámadás, ami már a végső feltámadásunk. Mert tudjuk, hogy sok halott föltámadt már itt a Földön, de tudjuk, hogy mindenkinek át kell menni a halálon keresztül az életbe. És Krisztus utat készített a számunkra. És hogyha hiszünk ebben, akkor az életünket radikálisan meg kell, hogy változtassa. És egy picit itt a római levélben, hadd olvassam bővebben. Azt mondja, közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. Azt mondja Isten igéje, hogy közel van hozzád, úgy is mondhatnám, hogy a megtérés, közel van hozzád a Krisztusnak a követése, és azt mondja, hogy a te szádban és a te szívedben van. Mit értünk ezen, hogy a te szádban van a megtérés, meg a te szívedben van a megtérés? arról beszél itt Pál, hogy megtérni nem valami bonyolult dolog. Megtérni nem azt jelenti, hogy mindenféle komoly hitigazságokat magadévá teszel, és utána teológiailag megalapozva megértesz mindent, és aztán tökéletességre jutsz, hanem megtérni azt jelenti, hogy hiszel a feltámadt Krisztusban, és az, hogy közel van hozzád az ige a te szádban, az azt jelenti, hogy amikor te Úrnak vallod Krisztust, akkor vagy te hívő. Hogyha te valóban Úrnak vallod Krisztust, és fölvállalod Krisztust, mint ahogy az apostolok is. Emlékezünk csak vissza, hogy az apostolok addig, amíg tudtak Krisztusról, és sokkal többet tudtak, mint bárki ma, de nem vallották Úrnak Krisztust, a feltámadottat Krisztust, addig mit is tettek? Elmenekültek, azt mondták, hogy ennyi volt, vagy pedig bizonytalanságban félve ültek a felső szobába, és várták, hogy majd mi lesz. De ha valaki átélte a Krisztussal azt, hogy ő él, és Úrnak fogadja el, akkor ott van a szájába, annyi jelent, hogy te Úrnak vallod, fölvállalod. Kérdezem, hogy föl tudod-e vállalni Krisztust bárhol? Tudod-e mondani? Persze mondhatjuk, hogy hát azért álljunk meg egy pillanatra, azért bárhol, azért ezt nem merem kimondani, mert ki tudja, hogy mi lesz. Ez az, amikor emberi okoskodással, logikával gondolkozunk, és én is azt tudom nektek mondani, emberileg nem tudom azt mondani, hogy mindig Isten szerint fog tudni cselekedni. De pont a hit azt jelenti, hogy azt mondom, hogy Uram, itt vagyok, mint ahogy Péter is mondta, itt vagyok, és én bármikor fölvállalak téged, és szeretnélek követni. És Jézus megharagudott Péterre, amikor elbukott. Leírta, hogy Péter, lámot, azt mondtad, hogy te az életedet is adod, és lám, hogy elhagytál engem? Hát, ennyi volt. Nem. Krisztus szerette Pétert, és tudta, hogy Péternek ott a kiáltásában, amikor azt mondta, hogy Uram, én meg is halok érted, akkor Péternek a hite szólalt meg, a lelkesedése, és tudta Jézus, hogy Péter el fog bukni. De mégis Péter ezen keresztül megismerte a feltámadtat, és utána követte, és az életét adta érte. Kérdezem, hogy tudod-e azt mondani ma? Meg tudod-e fogalmazni, hogy Uram, bármi lesz, én mindig melletted maradok? És ne az agyaddal, és ne engedd azt, hogy hát aztán ki tudja, nem akarok olyat mondani, amit esetleg nem tudok cselekedni, hanem tudod-e azt mondani, hogy Uram, szeretlek, és bármi lesz, veled leszek. És Krisztus fog adni erőt ahhoz, hogy kiállj mellette. És azt mondja, hogy közel van hozzád az ige a te szádban, és a szívedben. És miért mondja, hogy a szívedben? Hiszen azt mondja, hogy a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ha nincs feltámadás hited, akkor nem fog semmi összejönni. Akkor értelmetlen, azt mondja Pál, hogy a világon a legnyomorultabb emberek vagyunk, ha nem hiszünk a feltámadba. Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisző benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez. Aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, vagy megmenekül. Ez húsvétnek az üzenete, hogy ha segítségül hívod Krisztust, megmenekülsz. Erre hívlak most téged, nem tudom te melyik vagy. Az, aki úgy vagy hívő, hogy elhiszed, hogy Isten létezik, vagy úgy vagy hívő, hogy abban hiszel, hogy Isten mindig megsegít, vagy mit gondolsz Krisztusról, de arra hívlak, hogyha ott van a szívedben, a hit, egy picike hit, hogy igen, Krisztus feltámadt, és gondolj az apostolokra, gondolj arra, hogy micsoda bizonyíték. Egyszer egy bíró, egy világi bíró megvizsgálta Krisztusnak a feltámadását, és azt mondta, hogy ma minden bíróság azt az ítéletet hozná, hogy Krisztus feltámadt. Mert minden bizonyíték ezen van. Minden bizonyíték arra mutat, hogy ő feltámadt. És akkor ő meg se vizsgálta még azt, amilyen Rudi imádkozott, hogy itt van az a sok keresztény ember, aki most is látsz, és aki az életét adja Krisztusért, és aki követi őt. hogy mennyi bizonyíték vagy, hogy kételkedsz még ebben, hogy bizonytalan vagy, még nem tudod elhinni. Ha ez van benned, akkor kérlek, olvasd el az apostolok cselekedeteit, kérlek, olvass el egy evangéliumot, és nézd végig, hogy mi történt. Mert azt mondja a Biblia, hogy ha te az igét olvasod, akkor a hit megerősödik a te szívedben. A hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Erre hívlak, hogy hívjuk segítségül Krisztus nevét, és arra is hívlak, hogyha meg tudod tenni, akkor mondd ki, hogy Uram, én mindig fölvállalak téged, és sehol nem fogok nemet mondani. Gondoljatok csak el, hogy az apostoloknak mit kellett végigélniük. És mi meg oly sokszor kényelmességből, vagy esetleg azért, mert ciki, vagy kellemetlen, úgy elsófordálunk. Sokszor olyanok vagyunk, mint az apostolok, amikor Krisztust elfogták, és nem merjük mondani. Pedig azt mondja Isten igéje, hogy ha tehát száddal Úrnak vallod Krisztust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, akkor megmenekülsz. És ez a megmenekülés, ez a végső megmenekülést jelenti, de szeretném mondani, hogy ez azt is jelenti, hogy az életedben itt Krisztus mindig megsegít téged, és mindig tovább fog vinni. És hogyha megtagadod őt, hogyha elengeded őt a szívedben, akkor nyomorúság lesz az életedben. Ahogy mondja Pál, hogy akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De ha megvallod a hitedet, és segítségül hívod, akkor megmenekülsz. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, majd kérném a dicsőítő csoportot, hogy gyertek előre, és szeretném, hogyha megvallanánk most a mi hitünket. Mindannyian máshol tartunk a mi hitünkben. Lehet, hogy valakiben kételkedés van, lehet, hogy valaki úgy van, hogy most gondolja, hogy mindez igaz. Akkor kérlek, hogy szólítsd meg az Istent. Szólítsd meg Krisztust, és hívd segítségül őt. Ha úgy vagy itt most, hogy hívő vagy már, és már átadtad az életedet, de oly sokszor megfutamodtál, akkor mondd el ezt Krisztusnak, mint ahogy Péter is. Mondd el azt neki, hogy szeretlek, Uram, és szeretnék mindig kiállni melletted. Valljuk meg most a hitünket, egy picit csöndbe leszünk, mindenkit kérek, hogy magában szóljon az Úrhoz, és utána pedig egy imádsággal szeretném befejezni, és utána pedig dicséretben valljuk meg újra még a hitünket. Imádkozzunk most mindenki magában. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te megaláztad magad, eljöttél erre a földre, magadra vetted mindenkinek a bűnét, elhordoztad és meghaltál a kereszten. És bűnbocsánatot szereztél nekünk. Köszönjük neked ezt. És Uram, köszönjük, hogy a te ígéd igaz, mint ahogy megvan írva, hogy te nem csak meghalsz, hanem fel is támadsz. Köszönjük azt, hogy te élsz. És Uram, most kiáltunk mindazokért, akik itt vannak a teremben, és bizonytalanok, hogy te erősítsd, és te mutatkozz be az ő szívükbe. Uram, kérlek téged, hogy ragadd meg a mi életünket. És Uram, most imádkozom mindazokért is, akik oly sokszor megtagadtunk téged. Már nem nyíltan, de mégis nem mertük fölvállalni mi hitünket. Uram, bocsáss meg ezért, és szeretnénk most teljes szívünkkel kimondani, hogy hiszünk benned, tudjuk, hogy élsz, és szeretnénk minden körülmények között fölvállalni téged. Szeretnénk, Uram, valóban a szánkkal Úrnak vallani téged. Uram, kérlek, hogy légy velünk, és segíts bennünket, hogy tudjunk a te jó követeid lenni, hogy tudjunk, Uram, tanítványok lenni, és másokat is a te követésedre vezetni. És Uram, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te követésed jó, és hisszük, hogy a te követésed az örök üdvösségbe vezet. És hisszük, hogy ez a világ, ez nem csak arról szól, hogy itt éltünk néhány évtizedet, hanem hogy lesz feltámadás, és hogy veled lehetünk, Uram. Köszönjük ezt. Amen. Amen. Maradjunk állva most, és dicsérjük az Urat.